70-es évek elején tolmácsként chilei diplomata feleségeket kísért Rothschild Klára divatszalonjába, éppen hiányzott ott egy modell, innen indult Pataki Ági karrierje, majd a Fabulon cég reklámarcaként országosan is ismert lett. Ő volt az első sztármodell Magyarországon, később két divatüzlete miatt nagyon keresett lett, újabb váltás után pedig filmproducerként kezdett dolgozni férjével, és a mai napig ebben is sikereket ér el. Nyitottan a világra, utama kifutótól a vörös szőnyegig. Izgalmas, őszinte könyvez, a beszélgetésünk pedig kezdődjön azzal, hogyan értendő az, amit többször is említett a kötetben, hogy ő a sikerét tulajdonképpen a nőknek köszönheti.
Ezt nem csak olyan értelemben mondtam, hogy a nők segítettek, mert az egyszerűen csak abból fakadt, hogy a szakmán belül nagyon sok volt az olyan női vezető, akin múltak dolgok. Hanem én ez alatt azt is értettem, hogy a nőket tudtam megszólítani, tehát hogy arra voltam alkalmas, ezzel a külsővel, hogy a nőket megszólítsam, esetleg marketing szempontból befolyásoljam, és ilyen értelemben használom én azt, hogy a nőknek köszönhetem a karrieremet.
De azt mondod, hogy a te szépséged az végül is egy olyan fajta szépség, amivel a nők jobban tudtak azonosulni.
Igen, mert én nem jó nő vagyok. Sosem voltam úgy jó nő, ahogy ezt a kifejezést használjuk, hanem én inkább mindig egy jó külsejű nő voltam, és abban nagyon sok minden belefér. Az nem jelenti azt, hogy nagyon szép voltam, nagyon csinos voltam, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon valamilyen voltam, hanem az azt jelenti, hogy összességében jó benyomást keltettem szakmán belül is, meg szakmán kívül is.
Mikor volt ez a pillanat, amikor úgy érezted, hogy ennek a könyvnek meg kell születnie?
Nem volt ilyen pillanat, és szerintem nem is lett volna. Eszem ágában sem volt az életemről írni. Először is azért, mert nem tudtam, hogy fogok bármire is emlékezni, de végül is emlékeztem néhány dologra. Másodszor azért, mert nem gondoltam, hogy ez a nagy közönséget érdekelheti. Harmadszor meg azért, mert féltem volna egy ilyen tényleg teljesen vadonatúj dologba belekezdeni, de jött a Libri kiadó, akik felkértek rá, először nagyon meglepett, de második reakcióként viszont eszembe jutott, hogy hát pont azt vallom, hogy semmit ne utasítsunk el, és minden lehetőséget ragadjunk meg, és ne menjünk el a saját szerencsénk mellett, és azok mellett a véletlenek mellett, amik kínálkoznak az életben, és ez pont egy ilyen véletlen kínálkozás volt, úgyhogy igent mondtam, a könyv elkészült, és nem én adtam a címet, hanem a kiadóban kapta azt a címet, hogy Nyitottan a világra, és érdekes módon pont a címe igazolja azt vissza, hogy ezt kellett tennem, hogy nyitottan a világra belefogok egy dologba, amihez tulajdonképpen nem is értettem, meg nem is készültem rá.
Milyen személyiségjegyek tették ezt lehetővé, hogy ilyen pályaívet bejár egészen a filmig, vagy a produceri karrierig, mert mondod a véletleneket, és tényleg, hogyha az ember olvassa a könyvedet, akkor az, hogy Próba kisasszonynak a Rothschild Klára kinézett magának, az egy véletlen, na de az, hogy ott megálltad a helyed, vagy megláttad a lehetőségeket, úgy látom, hogy minden váltásnál azért ott volt, hogy néltél vele.
Igen, hát nem olyan könnyű az embernek saját magát analizálnia, meg meghatároznia, persze szükség van rá, mert az önismeret az egyik legfontosabb dolog az életben, és ezért szüksége van az embernek arra, hogy analizálja saját magát, csak hát ezt így nyilvánosan megtenni kicsit furcsa, tehát hogy furcsa dolog nekem bizonyos kijelentéseket tenni önmagamról, főleg akkor, ha azok mondjuk pozitívak. De mégis, hogyha így rákérdeztél, akkor megteszem. Azt gondolom, hogy minden munkát ahhoz, hogy az ember sikeres legyen, rendesen kell végezni. És ebben nagyon sok minden beletartozik. Az, hogy megpróbálja az ember megtanulni a lehető legjobban azt a szakmát, hogy állandóan készenlétben tud lenni, hogy oda tud figyelni rá, hogy összeszedett, hogy megbízható, hogy szorgos, hogy munkabíró, tehát nagyon sok mindenből tevődik össze, és ezt állítom, hogy nem csak a modell szakmára érvényes, hanem mindenre, de a modell szakmára is. Mert arról egészen más gondolunk. Azt gondoljuk, hogy ahhoz elég a külsőség, elég a genetika, elég a szerencse, de egyáltalán nem elég, ez mind kell hozzá, és ha ezek megvannak, akkor jön ugyanaz az adalék, ami bármi más területen szükséges lenne. Úgyhogy igen, hát megbízható vagyok, normális vagyok, munkabíró vagyok, rugalmas vagyok, Ennyi, tehát ennyi jót tudok elmondani magamról.
És mennyire szeretsz kockáztatni? Írod is itt a kötet vége felé, hogy sosem úgy váltottál, hogy a semmire, hanem hogy mindig volt egy átmenet, tehát az üzleti életből is, vagy a modellségből az üzleti életbe. Szóval hogy mindig volt, amikor a kettő között volt, és mind a kettőt csináltad teljes erőbedobásra, és úgy váltottál.
Nagyon örülök, hogy ez a címe a könyvnek, hogy Nyitottan a világra, és nem mondjuk azt, hogy Bátran a világban, mert nem ugrok fejest a dolgokba, de nem megyek el a dolgok mellett. És ez azt jelenti, hogy minden adódó lehetőséget, lásd könyvírás, mérlegelek és számításba veszek. Persze nem fogok bele mindenbe, mert voltak olyan lehetőségek is, amik azt gondoltam, hogy amiket nem rám szabtak, de nem megyek el semmi mellett, és ez tulajdonképpen így a karrieremben úgy nyilvánult meg, hogy minden egyik karrierből a másikba való átlépés egy átmenetet képzett. Tehát semmiből nem kiugrottam, és a másikba beugrottam, hanem mindent szépen lezártam, és közben lépésről lépésre elkezdtem valami új dolgot csinálni.
De mondjuk, hogy a modell szakmából az üzleti életbe hogyan vezetett az út, arról mesélsz egy kicsit? Ez azért is érdekes, mert egy olyan korszakban tetted meg ezt a lépést, amikor ez még nagyon izgalmas kihívás lehetett.
Minden izgalmas kihívás volt abban a korszakban, mert egyáltalán kilátszódni a szürkeségből az már egy kihívás volt, és azért talán ez nekem sikerült. De mondjuk a legérdekesebb az én modellkarrieremben az, hogy 20 évet töltöttem el a kifutókon meg a kamerák előtt, ami iszonyatosan hosszú idő, és ráadásul én nem is 16 éves koromban kezdtem, ahogy az manapság szokás, meg 15 éves koromban, hanem érettség után 18 éves koromban. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt, ez körülbelül a duplája annak, mint amit illett volna eltöltenem a szakmában. Ugye az elején egy modellnél működik az, hogy fiatal, üde, szép, érdekes, új, izgalmas, stb. Utána, ha annak a modellnek van elég esze meg szerencséje, akkor ezt átváltja, vagy átúszik tulajdonképpen egy olyan területre, ahol már nem a fiatalsága dominál, hanem az, hogy ő az aki. Tehát felépíti úgymond a saját brandjét. És az én második 10 évem az már erről szólt. Az már nem a szépségről, fiatalságról, üdességről szólt, hanem arról a brandről, amit képviseltem, arról a saját brandről. Ezt tulajdonképpen, hogyha megnézzük, én ezt nem csináltam annyira tudatosan, egészen egyszerűen csak kellettem, és benne maradtam a szakmában, mert jó volt kivenni azokat az előnyöket, vagy jó volt megélni azokat az előnyöket, amiket biztosított. De hogyha így visszafele megnézem, vagy a mai világban is körülnézek, akkor látszódik az, hogy kint is az igazi szupersztárok között is nagyon sokan vannak, akik már a 40-es éveiket tapossák, és még mindig szupersztárok. Most nem akarom hozzájuk hasonlítani magam, de minden esetre az egy érdekes szegmense a szakmának, hogy nem csak a fiatalságra épít, és nem csak a fiatalságot használja, jó elsősorban igen azt, hanem van szerepe annak is, hogy valaki milyenné válik, és az is használható, hogyha valaki valamilyenné válik. És az pedig, hogy mire váltsak a modellkedésből, az valahogy adott volt, mert az ember, hogyha 20 évet tölt, ez egy nagyon hosszú idő, a 20 év az egy tanulási folyamat is. Tehát azért sok minden impulzusért, sok mindent láttam, hallottam, tanultam, és kézenfekvő lett volna, hogy valahogy a reklámszakmában helyezkedjek el. Végül is azt is tanultam, volt a kereskedelmi kamarának akkor egy ilyen iskolája, és azt végeztem el. Vagy a divatszakmában helyezkedjek el. De mivel, és itt jön az önismeret, amire már utaltam, hogy nagyon fontos az önismeret, de mivel tisztában voltam azzal, hogy nem vagyok kreatív, ezért mindig kerestem magam mellé, és ez volt az első lépés a modell szakmán, hogy kerestem magam mellé olyan embert, olyan társat, aki viszont nagyon kreatív volt, és nagyon értett ahhoz, amibe belecsaptam, és így kezdtem el a divat szakmában dolgozni, mármint hogy olyan értelemben, hogy üzleteket nyitottam, műhelyeket hoztunk létre, elkezdtünk gyártani ruhákat, és eladni a saját kollekcióinkat.
Ez a személyes brandépítés egy nagyon lényeges kérdés ma is. Korábban meg szerintem még izgalmasabb lehetett, a Fabulon Ágiból a Pataki Ágivá válás az egy könnyű út.
Ez a Fabulon Ági és Pataki Ági, ez az a két dolog, amiben abszolút nőktől kaptam úgymond segítséget. Tehát dr. Veres Mária, aki a Fabulonnak a reklámfőnöke volt, illetve a Kőbányai Gyógyszergyárnak a reklámfőnöke, úgy Kőbányai Gyógyszergyár zárójelbetéve gyártotta a Fabulont, ő felépített engem, mint Fabulon Ágit, tehát ez tényleg rajta múlott. És utána, amikor erre már lehetőség kínálkozott, meg talán én is megértem erre. Zsigmond Márta, ez a Divat főszerkesztője, meg visszaépített engem Pataki Ágivá. De az is egy felépítés volt. És ilyen értelemben, hogyha most visszakanyarodunk oda, hogy mit köszönhetek a nőknek, például ennek a két nőnek ezt a két dolgot köszönhetem. Ami látszólag ellentmondás a kettő, és úgy néz ki, hogy milyen rossz volt Fabulon Áginak lenni, amikor én Pataki Ági is lehettem. De ez nem így van, mert ahhoz, hogy én Pataki Ági legyek, ahhoz nagyon is kellett az a Fabulon ágiság.
De akkor szabadabb lettél, Pataki Ágiság a szabadságot jelentett?
Igen, mert ez már azt jelentette, ugye akkor már eltelt nem is tudom mennyi, 10 év az életem, tehát pont amikor esetleg már abba kellett volna hagynom, akkor lettem újból Pataki Ági, és ez a Pataki Ági viszont a mai napig jól használható, mint saját brand. Ilyen értelemben szabadságot is jelent, lásd, egy könyvet írhattam Pataki Ági név alatt. De megígérek mindenkinek, hogy nem fogok még egyet írni. De minden esetre egy érdekes, izgalmas kísérlet volt.
Az ember azt gondolná, hogy abban a korszakban egy modellkarrier az, ami a kiváltság egy nő számára. És a könyvedből úgy tűnik, hogy számodra az volt a kiváltság, hogy átlépheted az országhatárt.
Ha már a szabadságnál tartunk, akkor igen, ez a lehetőség, ez, hogy én modell voltam, ez a karrier, pont az volt a lényege, hogy szabadabbá tett, mint amilyen lettem volna esetleg egy bármilyen privát területen. Attól, hogy azokban az időkben, amikor jó esetben 2-3 évente lehetett nyugatra menni, én évente mentem 2-3 alkalommal nyugatra, és ez a nyugat azt jelentette, hogy a világban nagyon sokfele, tehát Japántól kezdve Amerikán át a közel-keletig nagyon-nagyon sokfelé jártam, és persze hát az európai országokban szinte mindenhol, és nekünk akkor ez jelentette a szabadságot. Pedig azért ez nem volt egy igazi szabadság, de szabadabbak voltunk, mint azok, akik mondjuk olyan területeken dolgoztak, ahol zárva maradtak a kapuk.
Ez az utazás, és az, hogy abban a korszakban többet láttál a világból, mint amit a magyar közeg adhatott, az hozzájárult-e mindahhoz, hogy azzá váltál, aki lettél?
Szerintem minden pillanat az életünknek, amit megélünk, hozzáad az életünkhöz. De hát feltétlenül meghatároz. Mint ahogy meghatározza az, hogy a gyerekkorában az ember mit él át, hogy fiatal korában az még inkább, fiatal felnőtt korában meg leginkább. Tehát persze, hát az iszonyatosan sokat számított, hogy körül tudtunk nézni kint, és azok az emberek, akik kiutaztattak bennünket, azok mindig megadták azért a lehetőséget arra, hogy ne csak dolgozzunk, hanem lássunk is. És akiben megvolt az igény, nem mindenkiben volt meg, de akiben megvolt az igény, hogy lásson, az kihasználta ezeket az alkalmakat. Én minden percét kihasználtam ezeknek az utaknak, de még tulajdonképpen az is érdekes volt, amikor dolgoztunk, mert olyan helyszíneken dolgoztunk, olyan helyeken dolgoztunk, amik önmagukban is érdekesek voltak. Most, ha csak azt teszem, hogy ahova rendszeresen évekig visszajártunk, a párizsi Pret-a-Porté. Azt, ha nem tehettük volna ki a lábunkat Párizsba, de persze kitehettük, akkor is érdekes lett volna, mert szakmailag volt nagyon izgalmas és divers dolog, amit ott láttunk. De ha azt mondom, hogy Moszkvába utaztunk minden évben, szintén Raznónak hívták azokat a kereskedelmi bemutatókat, amiken részt vettünk, azok is tulajdonképpen kinyitottak egy ablakot, mert Moszkvát is, illetve a Szovjetuniót is egy kicsit másképp ismertük meg, mint ahogy esetleg turistaként megismertem volna. Ha turistaként megyek, akkor nyilván látom a vörös teret, amit így is láttam, de így láttam mást is.
Azon gondolkodtam, míg készültem erre a beszélgetésre, hogy majd mindenképpen meg fogom ezt kérdezni, hogy Kánban a vörös szőnyegen állni, már egy másik karriernek a csúcsán lényegében, összehasonlítva mondjuk egy ilyen modellként a kifutón valami gyönyörű helyen és rangos helyen állni, hogy milyen érzések
mielőtt
vannak benne.
Mielőtt befejezett,
Kán. Tényleg?
Tehát, ha a kérdés az, hogy választhatnék, akkor Kán a vörös szőnyeg. Teljesen más élmény. Teljesen más élmény az, hogy a kifutón állok egy végül is azért eszközként. Most az más kérdés, hogy azt lehet jól csinálni és rosszul csinálni, és én igyekeztem jól csinálni.
Hát is az ország legjobbjaként mentél ki oda, nyilván.
Egyik.
Egyik legjobbjaként. Egyik. Aha.
Igen. Tehát az egy teljesen másfajta élmény, és ráadásul ugye ott mások határoznak meg engem, mások mondják meg, hogy milyen legyek, vagy milyennek kéne lenni. Mint Cannes-ban mondjuk a vörös szőnyegen bevonulni egy olyan filmmel, amiben akármilyen kispont is, de ott lehettem, kispontként, mondjuk koproducerként, vagy producerként ott lehettem, mert mindig az alkotók a lényeg ezekben a megmozdulásokban. De az az érzés, hogy jó dologba szálltunk be, hogy jó dologban vettünk részt, hogy létrejöhessen, az egy sokkal felemelőbb érzés, mint a kifutó. De ezzel nem akarom azt mondani, hogy a kifutó nem volt jó, tehát az is élmény volt olyan értelemben, hogy sokat adott az életemhez, de most vagyok a helyemen szerintem.
A filmkészítés folyamatában az első pillanattól is eléggé benne vagy, tehát a forgatókönyvekkel dolgozol. Mesélj erről egy picit, hogy neked mi a legizgalmasabb ebben, és hogy hogyan lehet ebbe beletanulni üzletasszonyból a filmvilág felé fordulni.
Hát a legizgalmasabb ebben az, hogy ki keres meg bennünket, ki az az alkotó, aki bennünk bízna meg, és velünk szeretne dolgozni, mert ez Magyarországon, sőt Európában is általában az alkotókból indul el ez a folyamat, és nem fordítva. Tehát nem mint Amerikában, hogy a producer választ a projektjéhez rendezőt. Tehát ez az egyik legizgalmasabb. Nagyon izgalmas az, hogy jó döntést hozunk-e, tehát maga a döntéshozatal, hogy jó döntést hozunk-e egy-egy projektnél, hogy belevágunk vagy sem, elfogadjuk vagy sem, hogy összekötjük az alkotókkal az életünket egy huzamosabb időre, ez 1-2-3-4 évet is jelenthet egy-egy projekt esetében, vagy sem. Abban mondjuk meghatározó szerepem van. Utána már a gyártás maga, az is egy nagyon izgalmas dolog, de ott elsősorban Kovács Gábor a férjem, aki kézben tartja a projektet. Az is egy nagyon izgalmas dolog, hogy tehát hogy a keretek között maradni úgy, és létrehozni a filmet úgy, hogy közben azért mondjuk beszélő viszonyban maradjon az ember az alkotókkal.
De sok a konfliktus.
Hát persze, az normális, mert amikor már a gyártásról van szó, akkor a bizonyos értelemben persze egy hajóba neveznek az alkotók meg a producerek, de vannak pontok, amikor érdekellentét van köztük, amikor a rendező többet szeretne belepakolni a filmbe, de a producer meg tudja, hogy nincs rá mód, hogy nincs rá büdzsé. Tehát az is egy ilyen nagyon kemény folyamat, és egy libikóka, és utána persze az is nagyon izgalmas része a dolognak, hogy amikor elkészült a mű, az hogy kerül piacra, hogy a jó pillanatban, jó helyen, jókor, jól elhelyezve, a lehető legjobban kerülhessen a forgalomba.
Mennyire gondolsz magadra úgy, mint aki, hát ez nem jó szó, ez, hogy úttörő, de hát az első között voltál minden területen, és meghatározó voltál, amikor a divatszakmában az üzletet, mondjuk akár a Váci 10-re gondolunk, már olyan dolgokat mutattál meg a budapesti közönségnek, ami akkor nagyon egyedi volt, és hát végül is én emlékszem az Üvegtigrisre, ott voltam azon a filmszemlén, amikor ott bemutatták, és ugye a szakmai közönség vegyesen fogadta, de hát a nézők pedig imádták. Mindig valami új olyanba vágtál bele, aminek a végét nem lehetett látni, hogy ez biztosan sikerre vezette.
Hát még most sem tudom, hogy egy film biztos sikere, vagy sem. Szerintem a művészetben, és most mindegy, hogy a Üvegtigrist a szakma nem tartja művészfilmnek, de mégiscsak egy minőségi dolog született meg.
Hát és kultuszfilm.
És kultfilm lett belőle, így van. De hogy ebben a műfajban nem tudsz biztosra menni, és senki nem tud biztosra menni. Én hallottam már olyat, hogy valaki tett egy olyan kijelentést, hogy ezt és ezt a filmet, hát ezt Cannes-ba szánjuk. Hát mi az, hogy Cannes-ba szánjuk? Hát majd Cannes eldönti, hogy az a film érdemese arra, hogy Cannes-ban legyen. És most sorolhatnám az összes fontos fesztivált. Egy rendezőnek a maximumot kell nyújtania, ami tényleg szívből, lélekből, belülről jön, és akkor van szansza rá, hogy kikerül a világba, vagy hogy akár kultfilm lesz belőle, de ha egy rendezőt az motivál, és elkezd ügyeskedni, és gondolkodni, hogy kéne csinálni olyan filmet, ami Cannes-ban lesz, akkor abból biztos nem lesz semmi. Ez egy nagyon-nagyon nehéz út, és ebben én egy kísérő vagyok, és egy nagyon-nagyon kis pont vagyok, csak hát nagyon nem mindegy, hogy tehát nem baj, hogyha az ember nagy dologban kis pont, szerintem sokkal jobb, mint hogyha nagy pont kis dologban.
Igen, de ott félben szakadtunk, hogy tulajdonképpen újító vagy.
A filmes szakmában nem. Az összes többire igaz, szerintem modellként is azért valami olyat értem el, amit előttem más nem. Igen. A butik világban, a 80-as években valami olyasmit hoztunk létre, ami előremutató volt, ami kiemelkedett a környezetéből. A film nem ilyen, hanem inkább azt mondanám, hogy a filmben én ilyen oldalvizen, farvizen csúsztam bele, de ugyanakkor megpróbálom a maximumot beleadni, ami tőlem telik, és pont ezek az inkubátoros első filmes low budget, alacsony költségvetésű filmek azok, amikben így kiélhettem magam.
Volt-e képed a majdani olvasóról, hogy kik azok a nők, akik szeretettel fogják ezt olvasni?
Igen. Azt nem tudom, hogy szeretettel fogják-e olvasni, de abszolút gondolkodtam azon, hogy kik fogják olvasni. Én nagyon social media ellenes voltam, mert arra gondoltam, hogy nem kell az embernek a mindennapjait a nagyvilág elé tárnia, de két évvel ezelőtt, majdnem, még nincs két éve, felmentem az Instára én is, tehát belecsaptam a lecsóba. Kicsit kényszerkörülménynek tekintettem azt, hogy egy modellszerződést kaptam a Héliadétől, és arra gondoltam, hogy ha van egy ilyen modellszerződésem, és óriás plakátokon kint vagyok, akkor nem kéne talán odúzni, és nem kéne bújdosni, tehát akkor a szinte kötelesség az embernek, hogy a social médiában részt vegyen, és nagyon-nagyon örülök, hogy belevágtam, és tulajdonképpen úgy satszolom, hogy az olvasóim abból a körből fognak kikerülni, akik követőim az Instán. Nagyon-nagyon gyorsan épült fel az Instám, olyan értelemben, hogy nagyon gyorsan növekedett a követőim száma. Nagyon jó az engagement rétem, hogy büszkélkedjek vele, mert ugye ezek mind érdekesek a leendő orvosok megítélése szempontjából, és ezért azt gondolom, hogy az a kör fog engem olvasni, vagy nyilván lesznek mások is, de az a kör fog elsősorban olvasni, akik követnek.
Pataki Ágival beszélgettünk Nyitottan a világra, Utam a kifutótól a vörös szőnyegig című könyvéről, amit a Libri kiadó jelentetett meg. Ha szeretnék tovább hallgatni ezt az interjút, hiszen ez csak a fele a teljes beszélgetésünknek, akkor a Könyvben utazom Olá Andreával nevű podcast csatornákon, a Spotify-on és a SoundCloud-on is megtehetik. Érdemes.